Gagyi Botond, aki Kolozsváron él, marosvásárhelyi származású festőművész Kolozsváron él. Csóka Szilárd Zsolt, ő marosvásárhelyi festőművész, visszajáró vendég. Miklós Árpád, Kecskemétről festőművész. Lila von Puttkamer Berlinből, ő is festőművész. Luca Zsigmond Budapestről festőművész, kollega. Madaras Péter Sepsiszentgyörgyről szobrászművész. Dienes Attilát gondolom nem kell bemutassam, magyar Pollányból szobrászművészként jött, és Kinyár Amarilla a Szentendrei Művészteletnek az egyik tagja, és minden évben meghívunk egy művészettörténészt, hogy méltassa a munkákat és hogy zárja a művésztelepet. Az idén Véner Tibor művészetírót hívtuk meg, hogy méltassa a munkáinkat, és átadnám a szót.
Egy művésztelepi kiállítás megnyitása alkalmából elkerülhetetlen, hogy néhány szót ne szóljunk a művésztelep miben létéről, amely egy 19. században kialakult művészeti intézmény vagy művészeti keret, és amely a 20. század művészete története során futott be fényes karriert, és amelynek különböző formái működtek és működnek napjainkban is, az alkalomszerűen megrendezett, a visszavisszatérő megrendezett, vagy a művészek állandó lakása, állandó egy helyben való alkotó tevékenysége révén működő művésztelepek, amelyek mindenkor valamely művészeti program, valamely művészeti probléma megoldására szerveződnek, és teremtenek közösségi művészek csoportjai számára alkotói lehetőségeket és sok esetben elméleti tisztázási pontokat. Nos, Magyarországon azt hiszem a magyar művészetben nem kell különösebben hangsúlyozni, hogy milyen meghatározó szerepe volt, és máig ható meghatározó szerepe van a nagybányai művésztelepnek, de hivatkozhatnék Gödöllőre, Kecskemétre, Szolnokra, Szentendrére, amely helynevek mindenkor egyben stílusokat, törekvéseket, áramlatokat is jelölnek a magyar művészetben, és ez így van az egyetemes művészetben is. A 20. század folyamán ezek a művésztelepek rendkívül fontos szerepet játszottak, és ma is fontos szerepet játszanak a művészetünk alakulásában, és itt mindig nagyon nagy jelentősége van a helynek, a helyválasztásnak, amely mindenkor valamely hagyományhoz kapcsolódnak, történelmi múlthoz, vagy csak esetleg a táj szépségéhez. És ez itt Gergyeszegen azt hiszem koncentráltan van jelen, mert egy csodálatos kastély ad otthon a művészek munkáinak, illetve a kastélyt körülvevő fantasztikus természeti környezet, ami egy tájkert, ami maga is egy művészeti alkotás, kertművészeti alkotás, de ugyanakkor a természet szépségét is hordozza és biztosítja, vagyis a művészek itt a belső terekben és a külső környezetben is fantasztikus, ihletadó környezetre találnak, amely szerencsére párosul egy nagyon korszerűen gondolkozó patrónus áldozatkészségével, és itt Gróf Teleki Kálmán támogatását kell mindenképpen kiemelnünk, amelynek eredményeként most már 7. alkalommal egy művészeti folyamatot megrajzolva alakul Gernyeszegen a művészet, illetve hát a művésztelepi élet. Ebben az évben 6 festő és 3 szobrász munkálkodott ezek között a falak, illetve ebben a parki környezetben, és elmondható, hogy ők eltérő generációt, eltérő indítatásokat, eltérő törekvéseket, szemléleteket képviselnek, vagyis így ennek szellemében egy nagyon sokrétű, összetett, bonyolult rétegződésű anyag jött létre, amelyet hát egy kicsit össze is fog a szobrászok működése. A három szobrászé, Dienes Attiláé, Madaras Péter és Pokorni Attiláé, még sokkal rétegzettebb és összetettebb a festőké, Lilla von Puttkameré, Knyihára Amariláé, Miklós Árpádé, Luca Zsigmondé, Gagyi Botondé és Csóka Szilárd Zsolté. Ezek az alkotások, amelyek végül is egy művészelepi kollekcióvá alakulnak, amit most egy kiállítás formájában láthatnak, összességében talán az mondható el, hogy rendhagyó plasztikai együttes mellett egy viszonylag összefogott és egységesnek mondható, de mégis nagyon különös művekből felfűződő festészeti együttes született meg. Összességében tekintve az mondható el, hogy tulajdonképpen a festők hagyományokhoz kapcsolódva hagyományos képzőművészeti alkotásokat állítanak elénk, hiszen megtartották kivétel nélkül a képség felületét, illetve a képformátumot, és legtöbb esetben hagyományos festőtechnikákat, és itt az olajfestés technikáját kell megjelölnünk, amely dominánsan jellemzi az ezévi termést, de ez nem zárja ki, hogy modern és új technikák is, mint például a digitális nyomatok is helyet kaptak a kollekcióban. A szobrászok alkotásai egységesebb együttest alkotnak, hiszen mindhárom művész természetes anyagokat megmunkálva organikus műveket állítanak elénk, akik természeti környezetbe komponálják elsősorban alkotásaikat. A festészetben nagyon sokféle törekvés, realista, elvont, absztrakt, lírai absztrakt, szürreális, egyéni mitológia, szimbolikus megjelenítés helyet kap, úgyhogy egy nagyon változatos anyag került a falakra. És akkor elmondanék minden művészről egy-egy gondolatot, amely a művészetét és az itt kiállított műveit jellemzi. Lilla von Puttkamer alkotásai nem jelenik meg az ember tárgyai hordozzák és jelenítik meg az emberi világot, mint egy helyettesítik ezt, és ezt különböző eszközök, tárgyak felsorakoztatásával, ecsettel, telefonnal, kisebb kéziszerszámok megjelenítésével szimbolizálja, illetve jelképezi, amely aztán különböző tárgyakként megformálva is helyet kap a kollekciójában. Ő az, akinek a művei között a festmények mellett digitális nyomatok is megjelennek, amelyek tulajdonképpen egy nagyon hűvös, objektív képet alkotnak erről az ember nélküli emberi világról, de ugyanakkor én felfedeztem itt nagyon finom lírai érzelmeket is. Nyihára Marilla nagyméretű és középméretű vásznai tulajdonképpen a tájképfestészet körébe utalhatok, de ez nem a hagyományos tájképfestészet, hiszen a vízpartok, víztükrök világát jeleníti meg, különböző fényreflexekben, visszatükröződésekben, áttetszőségekben, fények és árnyékok villódzásában, és a tájat tulajdonképpen ezáltal festői, nagyon érzékeny festői eszközeivel átszellemíti, és tulajdonképpen misztikus tájakat, tájrészeteket állít elénk, és nagyon fontos azok a nagyon erőteljes festői eszközök és kifejezések, amelyek alkotásait éltetik. Miklós Árpád vásznain történetek, narratív motivumok jelennek meg, és sok esetben keverednek szimbolikus megjelenítésekkel. Az ő kompozícióin megjelenik tulajdonképpen a portré, megjelenik a táj, és nagyon erőteljes színvilág élteti néhány alkotását. És ő az, aki más alkotókhoz hasonlóan gernyeszegi motivumokat is beépít kompozícióiba, és ezekből a elemekből építi fel alkotásait. Luca Zsigmond a fekete és a fehér, tehát egy színtelen, vagy erre a két árnyalatra komponált alkotásokkal jeleníti meg elvont és konkrét alkotásait. A elvont kompozíció tulajdonképpen gomolygások és foltok egymásba mosódásából épülnek föl, míg a konkrét kompozíciók, akárcsak Miklós Árpád, a hely motivumaiból, a hely plasztikai alkotásaiból, emlékeiből vett motivumokból építkeznek. Itt Luca Zsigmondnál meg kell jegyezni megint csak a technikai újítást, mert nem hagyományos festői eszközökkel alkotja meg képeit, hanem valami fajta korom eljárással, tehát a festéket a korom helyettesítés ezáltal nagyon festői, puha hatásrendszereket tud életre kelteni. Gagyi Botond alkotásai rejtélyesek, misztikusak és nagyon különösek, egy furcsa tereket és közegeket elégtáró kompozíció között járunk, amelyeken különös alakok jelennek meg, és különös díszletek, különös kulisszák között zajlanak a történések, amelyek tulajdonképpen másodrendűek az ő alkotásaiban, mert nem az a fontos számára, hogy mit jelenít meg a képen, hanem az, hogy amit megjelenít, az a befogadóban milyen erőteljes impulzusokat kelt életre, és milyen további képeket alkot a befogadó a kép forrásoknak a feldolgozása által. Az ő munkáit talán szürreális látomásoknak nevezhetnénk, és egy nagyon különös világ dimenziói hát nyílnak meg előttünk ezzel a nagyon széles értelmezési lehetőséggel. Csóka Szilárd Zsolt kompozícióiról nőalakok és férfiak, fiatalok és idősebbek tekintenek ránk, és arra csábítanak, hogy hát portréknak minősítsük alkotásait, holott ezek nem valóságos portrék, hanem sokkal többek, mint egy-egy arc vagy egy-egy egyéniség megjelenítése, és hogyha megnézzük tüzetesen a műveket, akkor láthatjuk, hogy mennyire elnagyoltak az arcok és a tekintetek és az egyéniségek, amely egy szándékos festői törekvés, mert bábszerűvé, kiüresedetté alakítja ezeket a figurákat, akik tulajdonképpen annak a kornak a megszemélyisítői és visszatükrözői, amelyben létezniük kell és létezniük hát megadatott, úgyhogy egy nagyon éles konfliktus helyzetet tükröznek ezek a sokszor arctalan vagy nagyon elmosódott arcvonásokkal megjelenített alakok. És azt hiszem, hogy a festőkkel végeztünk is, és akkor fennmaradt ugye a hat festőt végig szaladtam, és akkor fennmaradtak a szobrászaink, akiknek az alkotásai közül tulajdonképpen a kiállító terembe csak egy került, mert hát a külső közegben, a kertben, a természet közegében kerültek megalkotásra és elhelyezésre is ezek az alkotások. Itt Dienes Attilának a hát nagy művészettörténeti toposzhoz, a kapu motivumhoz nyúló alkotását kell talán elsőként említenem, amely egy tulajdonképpen egy diadalkapu, a nagy, ahogy ő elnevezte, ez a nagy nulla diadalkapuja, de amely egy természetben talált korhat fának a felhasználásával készülve valóban egy nagyon tragikus természeti képet is megjelenít számunkra, és így a természetbe állítva, mint egy természeti emlékműként is tekinthető, és felhívnám itt a figyelmet a mű nagyon érzékeny és finom pozícionálására, hogy nagyon tudatosan választotta ki a művész azt a helyet, ahova tulajdonképpen az állandóság igényével helyezte el, de hát amely mű valószínűleg nem fogja megérni ezt az állandóság állapotot, hiszen egy romlandó, nehezen fenntartható konstrukcióról és anyagról van szó. Hasonló alkotás Madaras Péteré, akinek a műve itt a bejárat melletti hát parkrészetben bal oldalon található, és a fűbe lefektetve talált helyet magának, és amely ilyen rusztikus, félgömbszerű elemek felsorakoztatásából és variációiból alkot egy 4x4 elemből, tehát 16 elemből álló, ismétlődő elemből álló kompozíciót, amelyeknek nagyon szép, rusztikus felület meghagyása vagy felület megmunkálása is ennek a műnek a lényege. Itt is egy természeti környezetben helyezett műről van szó, amely ezzel a parkkal együtt lélegzik, és a parkkal együtt szólal meg, ahol a organikus elemek és egy geometrikus rendszerbe foglalt hát művészi összegzésnek a harmóniája és ellentéte egyszerre bontakozik ki. És a harmadik szobrászunk pedig Pokorni Attila, akinek a parkban is van egy alkotása, és a kiállítóteremben is. A parkban egy korábbi alkotóperiódusához kapcsolódó oszlopmű korongokból és korongokkal körülvett oszlopmű magasodik, szintén természetesen fából megformálva, míg a kiállítóteremben egy nagyon különös márvány és fa kompozíciója kapott helyet, amely nagyon érdekes módon veti fel a művi és a természetes. A művészet és a természet összekapcsolásának, összekapcsolódásának, egymás hát szerepében való játszásának a problematikáját, egyszerre konfliktusát és hát valami fajta konfliktus kiegyenlítődését, de egyben talán azt a kérdést is felveti, hogy mi az igazi, és mi válik művészetté, és mi maradhat természetes formájában, mint korábban volt. Nos, ezek az alkotói utak rajzolódnak meg, azt hiszem, ennek a kiállításnak a összeállításával, de amely azt igazolja, hogy 2021-ben is egy nagyon jelentős fejezettel bővült a gernyeszekhez kötődő művészet, most már 7. alkalommal, most már egy hosszabb időtávot átfogva, és ezáltal ezek a művek elviszik majd ennek a művészetnek, ennek a tájegységnek, a művészetének hírét, azt hiszem messze a világba, illetve itt Erdélybe. Mert ezek a művek egyrészt itt maradnak, és elindulnak kalandos útjaikon a művészekkel, illetve gyűjtőkkel, gyűjteményekkel, de mindenkor hirdeték, és mindenkor elválaszthatatlanul magukon hordozzák azt, hogy ezek gernyeszek hagyományaiba, gernyeszek történeti múltjához kapcsolódva itt születtek meg, és ide kötődnek. Gratulálok a művészeknek, gratulálok a művészetet támogatóknak, szervezőknek, és köszönjük szépen a közönség érdeklődését.